Sziasztok! Nyargalunk is tovább a következő pozíciónkra. Az irányítók után igyekszünk egy viszonylag rövidebb és egyértelmű adásban bemutatni a kedvenc futóprospekteket, meg a kevésbé rossz futóprospekteket. A mai napon duóban nyomjuk, Csonka Petivel vagyok itt. Szia, Peti!
Hello, sziasztok!
És fontos elmondani, hogy előző nap megtörtént a Combine a futók esetében is, úgyhogy bizony, innentől minden rangsort már adott esetben a Combine is befolyásolhat. Peti, egy két mondatban elmondanád, hogy te egyébként mennyire szoktál a Combine-ra adni?
Konkrétan a Combine nem szokta módosítani a sorrendemet. Inkább azt szoktam nézni, hogyha van egy általános benyomásom egy játékosról, és ahhoz képest hogyan teljesít ő a Combine-on. Tehát, hogyha valakinél azt érzem, hogy nincs meg a végsebessége, és ezt a Combine-on alátámasztja, láttunk erre példát, szóba fog ez kerülni itt a mai adásban, akkor az oké, akkor elégedett vagyok. Hogyha az ellenkezőjét támasztja le, akkor viszont mindenképp nézni kell még tőle legalább egy meccset, mert akkor ott van valamiféle eltérés, és biztosra akarok menni, hogy a tépen látott, vagy a Combine-on látott a valódi teljesítmény. Tehát ilyen szinten befolyásol engem, hogy azt mindig összevetem azzal, hogy mit láttam tőle a meccs felvételeken. És hogyha ha igazolja, akkor oké, akkor ott rendben van a grade, hogyha ellentétes a két helyen látott tulajdonság, akkor viszont mindenképp még további vizsgálatra szorul az adott játékos.
Igen, nagyon fontos, hogy nem szabad túlreagálni szerintem, tehát nem szabad körökkel feljebb rakni csak azért valakit, mert szép nagyot ugrott felfele, oldalra, meg nagyon gyorsan tud egyenes vonalon futni üres pályán. Ezeket mindenképpen érdemes azért helyén kezelni. Szerintem a drilleket azért végignézni, hogy kinek milyen a lábmunkája, az mindenképpen hasznos lehet. És hát igen, hogyha vannak olyan játékosok, mint tavaly Nick Imanwori, aki szerintem neked, meg nekem se tetszett tépen, a Combine-on robbant, és végül is a rookie éve azt igazolta, hogy azoknak volt igazok, akik a Combine után felrakták őt az első kör közepéig. Úgyhogy vannak kivételek, de alapvetően én is egyetértek veled, hogy a Combine az maximum kiegészíti az addigi információkat.
Igen, meg például azt szerintem itt érdemes, különösen mondjuk itt a futóknál, meg majd, hogyha beszélünk a wide receiver-ökről, mondjuk a 40 yardos sprintet megemlíteni, hogy azért ugye az sokszor inkább technika, mint valódi sebesség, és mondjuk egy rossz elindulás az tized másodperceket, de legalább század másodperceket jelenthet, és azért viszonylag ritkán látunk running back-eket, meg wide receiver-öket három pontos állásból indulni a futballpályán, tehát hogy azért mindig érdemes ezeket úgy kezelni, hogy nem biztos, hogy futball szituációkat látunk, inkább amit te mondtál, a drillek. Ott már sokkal inkább azt látjuk, ami esetleg majd a pályán visszaköszön, de hát nyilván az is nagyon más ilyen körülmények között, alsógatyában, mint teljes védőfelszerelésben 21 másik játékossal a pályán.
Igen, úgyhogy jó is, hogy mondtad ezt a 40 yardos témát, senki ne jegye meg, hogy Cardinal Tate nem volt annyira gyors, ettől függetlenül még nem kellett tenni a második körbe. Na, de ne Cardinal Tate-ről beszéljünk, annak is meg lesz majd az ideje. Menjünk ezekre a futókra. Elmondhatjuk azért, hogy ez nem a legjobb futó év, ahogy irányító se volt, de higgyétek el, a következő poszt az elkapók, ott már igazán lelkesek leszünk. Ezen meg most megpróbálunk a lehető legpozitívabban túlesni, de azért a vége fel szerintem már lesz egy-két igazán jó prospekt is. És hát akkor, ahogy az irányítóknál is kezdtük, Peti, először téged kérdeznélek, hogy van-e olyan játékosod, aki végül is nem került rá a konszenzus top 10-es listánkra, de mondanál róla egy-két gondolatod, mert úgy gondolta, hogy érdemes rá figyelni.
Van ugye, beszéltünk a Discordon Jam Millerről, őt most nem fejteném ki, akit érdekel, hogy mit gondolunk róla, az megtalálja majd a Draft Room 2026 szobában. Szerintem érdemes ott picit olvasgatni. Rajta kívül sok más prospekt is szóba került, de talán róla beszéltünk a legtöbbet. Viszont akkor bedobnék egy másik nevet, a Virginia futóját, Jamari Taylort, akit... Azért jó, hogy mi ketten vagyunk itt, mert mind a ketten Bencével mi beraktuk a top 10-be, uh-huh. És az adást kihagyó két kollégánknak köszönhetően maradt ő ki a top 10-ből, úgyhogy szerintem mindenképp érdemes róla beszélni. Nekem a futók kapcsán az elsődleges skill, amit én fontosnak tartok, és ami amiben engem nagyon meg tud venni egy játékos, az a contact balance. És ebben Jamari Taylor valami elképesztően jó. Tehát, hogy ha egy picit rossz szögből érkeznek a védők, nem megfelelő technikával, picit ellazázzák a tackle-t, abban a pillanatban pattannak le róla. És azt látod, hogy az ember az egyszerűen így fut keresztül a kontaktokon, iszonyú jók a visszavágásai. Korrekt, de nem extra végsebessége van. Passzjátékban abszolút bevonható, alulméretezett, de ennek ellenére egyébként nem ügyetlen passzblokkoló, és egyszerűen csak egy ilyen baromi látványosan játszik. Nyilván azt hozzá kell tenni, hogy ő nem lesz egy három downos futó, egy ilyen igazi igásló. Ő egy committee-ben egy nagyon hasznos running back 2/3 lehet, és abszolút megvan neki a helye egy NFL rosteren, azt gondolom, és nagyon-nagyon tetszik az a stílus, amiben ő fut. Alacsonyan van a súlypontja, azt még azért fontos hozzátenni, az is mindig egy ilyen kulcsfontosságú dolog, és nyilván itt az elrontott szerelések kiharcolásában. Az is kulcsfontosságú, amiben egyébként nincsen messze a klassz konszenzusosan legjobbjának tartott futójától. A futókísérletenkénti kiharcolt elrontott szerelésekben, tehát kimondottan erősebben. Amit fel lehetne ellene hozni kritikaként, az, hogy idősebb prospektően 24 éves lesz, mindez egy szezonja van az FBS-ben, előtte viszonylag alacsony egyetlen a North Carolina Centralon játszott, ami azért valljuk be nem egy powerhouse, de onnan is kitűnt egyébként, nem véletlenül transferelhető ő a Virginiához. És én alapvetően szoktam szeretni az ilyen nulla csillagos recruitból, volkonként az NFL draftig eljutó figurákat, úgyhogy én nagyon szurkolok is neki, amellett, hogy tetszik is a játéka.
Igen, nagyjából mindent elmondtál róla. Ugye icipicit alulméretezett, tehát workhorse soha nem lesz cserébe. Elkapásokban talán még nem mutatott annyit, hogy mondjuk azt mondjuk, hogy ő lehet az az igazi elkapós futója egy csapatnak, de amit mondtál, hogy legalább ő oda teszi magát passzblokknál, az abszolút pozitív, és nekem is a legnagyobb pozitívumvel kapcsolatban felírva az, hogy ő méreteihez képest elképesztően jó a kontaktbalansza, és belül is tud futni a tekülök között, jó a visionje, szerintem viszonylag jó döntéseket hoz, úgyhogy összességében egy abszolút jó opciónak tartom, egy committee hasznos tagjának, tehát nem egy workhorse, nem egy első számú futó, de egyébként van benne potenciál, úgyhogy igen, örülök, hogy te is hasonlóan kedveled őt, mint én. Akit én hoznék még, az Seth McGovern, és nem csak azért, mert a PFF-nél egyébként egészen magasan van, hanem mert tényleg volt két olyan éve, ami alapján azt mondanám, hogy ő azért egy ilyen ötödik körben már elvihető power back, tehát viszonylag jó méretekkel rendelkezik, de egyébként ő gyors és atletikus a méretéhez képest, tehát nem arról van szó, hogy ő csak egy ilyen goal line back, hanem igenis az early down-okat el tudja vinni, és adott esetben hosszú futások is benne vannak. Viszonylag gyors, ő is jól megtalálja a nyitott lyukakat, nehéz levinni, egy-két yard mindig benne van, miután van a kontakt. És egyébként viszonylag elkapásoknál is tudják használni, ami nála gond, hogy vannak fumble problémái, tehát mindenképpen jobban oda kéne figyelni a ball security-re. Nem a legelúzívabb, tehát hogy mi az open field-en azért nem ő fog folyamatosan meglógni, nem ő fogja csinálni a legszebb cut-okat, de nem is olyan felépítésű, nem a leggyorsabb, de szerintem a legoverratedebb futótrait az az, hogy valaki tud-e 75 yardig végigfutni a pályán, vagy 40 yardnál leszedik, tehát olyan ritkán történik ilyen az NFL-ben, hogy igazából nincs jelentősége. És hát igen, ő is a futásblokkolás, meg az elkapásokkal azért van gond, tehát annak ellenére, hogy checkdown-okat lehet rá dobni, nem a legjobb elkapó. Elég sok futónál fogjuk ezt elmondani a következő másfél órában. Úgyhogy őt is így hasonlóan Taylorhoz így egy committee-nek egy jó tagjának tartom. El tud vinni 10-15 carry-t egy meccsen adott esetben, jó verekedő stílusú. Úgyhogy én egy olyan ötödik körre azért behúzom őt, arról van szó.
Abszolút hasonlóan látom én is. Ugye nála azt fontos még elmondani, hogy azért ő is egy elég jó sztori, mint a Jamari Taylor. Ő ugye egy négy csillagos recruitként került az Oklahomához még 2021-ben, És ott már freshmanként is játszott, és nem is nézett ki rosszul. Viszont az azt követő off-seasonben őt elítélték, nem találtam meg pontosan, hogy csak hogy lopás vagy rablás vágyával, és 3 hónapot egyébként börtönben is ült, és utána ki is rúgták az Oklahomától, 2 évet kihagyott, és egészen mélyről küzdötte vissza magát a Kentuckyig végül, ahol 2025-ben megint csak a legmagasabb szinten hozott egy egészen korrekt szezont. Nyilván ebből adódóan egy idősebb prospekt, akinek karrierje korábbi szakaszában voltak karakter problémái. Azért, hogyha most egy interjút meghallgatsz vele, vagy hogyha olvasol kicsit róla, akkor azért látod, hogy nagyon sokat érett azóta, de biztos lesznek olyan csapatok, ahol azt fogják mondani, hogy ez azért red flag. Mások meg azt fogják mondani, hogy az érettsége az mennyire tetszik, és az, hogy ő honnan küzdötte fel magát. De igen, amit elmondtál a pályán nyújtott teljesítményéről, abban meg abszolút egyetértek. Ő egy ilyen early down back, ő arra lesz alkalmas az NFL-ben, hogy elvégzi ezt a piszkos munkát, és azért szerintem erre így az utóbbi évek trendjei alapján egyébként van is igény, és én abszolút látom a helyét szinte egy komitében.
Ja, abszolút egy jó kis harmadik napos pick lehet. Hát akkor menjünk a listánkra. Arról a Demond Claibornról kell először beszélünk a 10. helyen, aki, hogyha rajtunk bult volna, Peti, akkor egyébként pont 10. lenne, de lehet, hogy nem került volna rá a listára, hogyha másik Peti nem menne vele nagyon magasan, úgyhogy majd írásban várjuk az ő véleményét, hogy miért is tette 5. helyre Claibornt. Én megmondom őszintén, a Wake Forest futójával se magasan, se alacsonyan nem vagyok. Nagyon átlagosnak találom abban, amit tud. Tehát ő abszolút egy ilyen change of pace back, aki robbanékony. Hogyha ott van előtte a hely, akkor megindul, és ő lehet, hogy hazáig is tud futni a labdával. Illetve az open field-en szép mozdulatokkal ki tudja cselezni a védőket, és elkapásoknál is hasznos. Volt 2 igazán jó éve a Wake Forestnél, viszont a méreteit nem az igaziak, erőben sem az igazi, tehát hogyha őt megütik, akkor valószínűleg ott vége is van a játéknak. Annyira nem jó a vizsönje se szerintem, tehát ott nála ilyen gondok is vannak még. És hát nála is a pass protection, tehát kicsi is hozzá, nem is túl jó benne, és így meg mondjuk nehéz lenne egy kezdő harmadik dános backnek lenni, mert az elkapásokat azokat tényleg tudja hozni, de hogyha a pass block nincs meg, akkor lesznek az ő szerepével gondok, úgyhogy én igazából őt nem grédelem magasabbra, mint Jamari Taylort vagy Seth McGovent, ugyanúgy így az 5. kör környékére várom jelen pillanatban. Tényleg egy ilyen második számú futó, de még a szerepét meg kell találni, lehet, hogy ő jobb volt college-ban, mint amilyen lesz az NFL-ben.
Hát nekem is igazán nehéz őt hova tenni, mert egyrészt ez az összes ilyen kérdés, ez bennem is felmerült vele kapcsolatban, amit te felsoroltál. Ráadásul nekem a stílusa az abszolút nem az, amit én kedvelek, vagy amit én keresek egy futóban. Úgyhogy beszéltünk a contact balance-ról, na az nála nincs. Tehát ő tényleg az a típus, aki hogyha misztekölt, harcol ki, akkor azt abból fogja, hogy iszonyú gyors. És ez nagyjából az egyetlen igazi skillje, persze eltúlozva, és nekem kicsit a tavalyi évben draftra jövő Dylan Sampsonról
emlékeztet. Úristen, ezt akartam mondani.
Akit én szintén ugyanezen okok miatt nem szerettem. Tehát ez gap sémában tök jó, berobbanok abba a lyukba, és hogyha tudok a tekölök között futni, és őt valójában ott tud a legjobban futni, berobban a lyukba, ami ki volt neki találva, és hogyha ha ott jók a blokkok, és kellő sebességgel érkezik meg, és ennek köszönhetően rossz szöget választanak a védők, akkor nagy play jön. Hogyha nem történik meg ez, akkor meg 2 yard. És hogy nincs a kettők között semmi. Tehát nekem ez vele a fő problémám, és azért Dylan Sampsonnál ő kisebb. Tehát, hogy az a másik probléma. Azt viszont mondjuk meg kell neki adni, hogy hogy blokkolni azt úgy próbálkozik, tehát hogy oda teszi magát. De ott is kijönnek ezek a hiányosságok, és tényleg az, hogy ezekkel a méretekkel én nem látom azt, hogy ő fizikálisabb tud lenni, hogy ő erőből meg tud oldani ilyen szituációkat, neki egyetlen skillje van, a sebessége, és mondom, egy jó gap blokkoló csapat, azt gondolom, hogy ő tudja használni hatékonyan, de nem látom azt, hogy tud egy ilyen kiegészítő játékosnál több lenni, és mondjuk miért kellene egy polccal fentebb tenni.
Igen, tehát Samson is nagyon megosztó volt tavaly, és olyan szempontból szerintem jó helyre került, hogy egy igazi workhorse, hogy a Judkins mögött lesz a következő években. Claiborne-t egy hasonló szerepben egyébként simán el tudom képzelni. De igen, tehát hogy ez nem az a szint, amivel sokan vannak vele. Abszolút. Jó, kitárgyaltuk, menjünk?
Én nagyon nem tudok róla nem. Más mondani. Azért lenne jó, hogyha Peti itt lenne, mert akkor ebből lehetne vita, de majd megírja. Lehet, hogy majd róla is írásban több szó esik.
Na hát, és akkor a 9. ember. Igen, ahogy látom az összpontszámokat, ezután lesz majd egy nagy ugrás. Úgyhogy ennek a hasonló csomagnak a tetejére raktuk végül is Leveon Moss-t, úgyhogy kérlek, Peti, mutasd be nekünk, úgy tudom, hogy te őt kedveled kifejezetten.
Én őt kedvelem, és szívem szerint magasabbra is raktam volna. De a sérülései miatt egyszerűen nem tudtam őt ennél fentebb pakolni. Nálam 8. volt a listámon. Ő egész egyszerűen egy olyan szempontból furcsa evaluation volt, hogy nem tartom egy, tehát nincsenek neki igazán nagy erősségei cserébe, olyan igazán nagy gyengesége sem. És akkor ezzel mit tudsz kezdeni? Azon kívül persze, hogy sérülékeny. Tehát, hogy valószínű, hogy soha nem lesz őse workhorse, de mindenképpen lesz neki helye egy committee backfieldben. És nekem a benyomásom, ez pont ma reggel a podcast felvétel előtt még készülve néztem tőle egy meccset, és akkor ugrott be ilyen pro comparisonnek Ramondre Stevenson.
Nem rossz.
Ugyanez, aki szerintem Ramondre Stevenson a liga leggyorsabb lassú játékosa, vagy a liga leglassabb gyors játékosa. Ezt soha nem tudom eldönteni, amikor őt futni látom, de tudod, az a benyomás, hogy persze home run sebessége nincs, open fielden fixen utol fogják érni, de valahogy egyébként meg tudja szállítani, hogyha van előtte terület, akkor ezeket a 15-20 yardos futásokat gond nélkül, és már azt hiszed, hogy 5 yarddal korábban utol fogják érni, de valahogy sosem. És a másik, amiben nagyon hasonlít rá, hogy folyamatosan jár a lába, iszonyú aktív a lábmunkája, és ennek köszönhetően sok elrontott szerelés nem harcol ki, de minden kontakt után 2-3 yardot stabilan még bele tud tenni. És azok a 2-3 yardok early down-okon iszonyú jól jönnek. Ami még tetszett vele kapcsolatban, hogy amilyen pocsék passzblokkoló volt 2023 és 2024-ben, ahhoz képest meglepően sokat fejlődött 25-re, és abszolút javuló tendenciát mutatott is. Szerintem kimondottan jó a vision-je neki. Ami probléma az tényleg az, hogy viszonylag kepelt játékos, tehát soha nem lesz egy ilyen igazi workhorse, és a sérülések. Tehát, hogy azért neki több súlyos sérülése is volt, nem volt olyan szezon, amikor minden meccsen a pályára tudott volna lépni, és így alapvetően azért ez problémát okozhat, de talán itt is bejön az, hogy a kisebb terhelés az ezen segíthet az NFL-ben. Ami viszont hátrány, hogy azért mondjuk a játék stílusával, tehát hogy őt azért early down-okon fogják használni jó eséllyel, mindjárt majd kitérhetünk arra, hogy miért, ott azért ő fog kapni rendesen. És azért ez probléma lehet. Neki mindenképpen jobbnak kellene, fejlődnie kellene a játékokban, mert azért a kezei kimondottan megbízhatatlanok voltak neki. Tehát 33 targetje volt, ebből 4-et elejtett. és azért nem voltak nehezek a felészálló labdák, tehát leginkább ilyen check down opcióként használták. Ebben viszont nem hasonló Stevensonra, akinek kimondottan jó kezei vannak, és kimondottan jó útvonalfutó. Tehát itt mindenképpen fejlődnie kell, hogyha ő egy hosszú NFL karriert akar magáénak tudni.
Én viszont előttesebben rálépett a Stevensoni útra, mert azért, ha jól rémlik, akkor Stevenson se nagyon csinál semmit elkapásokban az első éveiben, nem?
Az elején használták, mert ugye az első évében a Damien Harris volt a futópárja,
jó, hát,
aki
igen.
Abszolút, tehát hogy itt ilyen muszájból használták, de nyilván ott is azért volt ebben folyamatos fejlődés, és most meg már egy kimondottan jó elkapó backről beszélünk, tehát hogy ebben lehet javulni, és egyébként én azt látom, hogy Mossnak megvannak a skilljei arra, hogy tudjon, meg azért alapvetően egy jó futballjátékos szerintem.
Igen, és mert a listámon magasabban nem lenne, de mondjuk pont már a következő, nem tudom, csoportnak az alján lehetne, nem ennek a csoportnak az elején, hogyha nem lenne egyébként marha sérülékeny. Tehát kimondtad a kulcsmondatot, tehát hogy ő a verekedős szerepbe jönne az NFL-be, viszont sérülékeny. Tehát ez így nagyon megnehezíti a dolgot, pedig a tép az magáért beszél. Tehát amikor én is láttam őt Texas A&M meccsen idén, még a szezon elején, amikor egészséges volt, eldobtam az agyamat, néztem azonnal, hogy ő jönne vajon erre a draftra, mert akkor az egyik kedvencem lesz, de hát kicsit utána néz az ember jobban az ő történetének, akkor igen, tehát vannak red flagek, de egyébként neki lehetne egy jó karriere, hogyha szerencsés lenne sérülések terén. Hát igazából ennyi, tehát hogy amúgy mindent elmondtál, tehát amit nekem fel van írva hozzá, az mindent elmondtál, és mindennel egyetértek.
Egyébként egy dolgot vettem észre, gyanús volt nekem itt a lista, nem tudom, ki húzta be a vonalat, hogy honnantól kezdődik a tizedik hely, 9 játékos van a top 10-ünkben.
Á, értem. Nem én voltam, de akkor minden esetre 8. volt Moss, és akkor Jamari Taylor végül is 10. lett. És
igen, végül is akkor bekerült.
Oké. Okay. Nice catch, valóban. Akkor
nem jött ki a matek.
Nem gond. Na de minden esetre tényleg azért az összpontszámokat nézve most ugrunk egy tírt.
Abszolút.
És a hetedik helyen a tírnek az alján van ő, Caitlin Allen, és ezzel amúgy én annak ellenére, hogy hát megint te meg én raktuk őt magasabbra, a fiúk meg kicsit lejjebb, de azért mondom, hogy itt amúgy annyira egymás mellett vannak a játékosok, és hogy az irányítóknál elmondtuk, hogy hasonló szintű játékos, és döntsd el, hogy hozzád kifekszik, az most a következő pár játékosra is igaz lesz szerintem. De akkor kezdve Caitlin Allennel, ugye vele ugyanaz történt, mint a másik Penn State futóval, akiről majd később fogunk beszélni 2025-ben, hogy azzal, hogy a Penn State szezonja szétesett, az övé se volt olyan látványos, pedig egyébként ugyanolyan jó volt, mint az első két évében, és a számai is abszolút igazolják azt, hogy neki az NFL-ben egy komolyabb szerepet be kéne töltenie. Ellenről alapvetően azt kell tudni, hogy ő is inkább egy ilyen powerback stílus, tehát inkább fizikális futó, viszont ellentétben mondjuk Mosszal, ahol a kontaktban az nagyon jó, ellennél szerintem ez maximum okés, viszont az a vision, meg ahogy megvárja, hogy kialakuljon a játék, és aztán utána ilyen, nem is tudom, ilyen Le'Veon Bell szinten azonnal átmegy a csinált helyen, és megindul. Ez valami egészen parádés, tehát nekem ellennél az, hogy türelmesen várja, hogy kialakuljon a játék, az tényleg ebben szerintem ő az egyik legjobb az egész klasszban, és hogyha elindul, akkor egyébként a lábmunkája, ahogy irányt vált, az nagyon rendben van, nagyon megbízható, nem igazán hagyja el a labdát, és azért ott van nála is a kontaktban, az csak mondjuk nem annyira extra ahhoz képest, hogy mekkora szerintem. És hát nyilván, ami nem tudom, nem olyan pozitív vele kapcsolatban, csak ezek megint olyan trétek, amik engem kevésbé érdekelnek, hogy nem fog 75 yardos TD-ket futni az open field-en, nem biztos, hogy a legmozgékonyabb, nem annyira atletikus egyébként, nem annyira robbanékony, de ő szerintem az, aki egy olyan early down back-je lehet egy committee-nek, aki egy elég magas padlóval rendelkezik, tehát neki igenis elég biztos vagyok benne, hogy lesz szerepe abban a csapatban, aki ledraftolja. Én nagyjából ugye a negyedik kör környékére várom, de nem bánnám, hogyha kimenne a top 100-ban, abszolút nem. szerintem nála jobbat ép, mint ahol végül is van, akár a combine miatt, akár azért, mert tényleg 2025-ben senki nem beszélt róla. Én nagyjából ezt mondanám el.
Abszolút. Nagyjából hasonlóan látom én is. Nekem egy másik AFC North futó jutott róla eszembe. Értem, hogy mire gondolsz, amikor azt mondod, hogy hogy a Bellre hasonlít. Nekem a... Nem tudom, te emlékszel-e a Bengalsban Jeremy Hillre.
Igen.
Na, nekem játékstílusban abszolút ugyanazt a vibe-ot hozza. És... És bár Jeremy Hill nem volt egy sztár a maga korábban, ez tőlem egy óriási dicséret, mert amikor ő játszott, nekem az egyik kedvenc futón volt játékstílus szempontjából, tehát én őt imádtam nézni. Nyilván megvoltak neki a korlátai, tehát Isten óvjon attól, hogy őt a passzjátékba megpróbált bevonni, mert annak jó vége nem lehet, de amikor futni kellett early down-okon, akkor valami iszonyat látványos volt, ahogy megtalálta a lyukakat, ahogy utat csinált magának, ahogy megvárta, hogy kialakuljanak a blokkok, hogy milyen szépen olvasta őket, és milyen szépen követte le, és hogy milyen kis helyeken tudott ő azzal azért, nyilván ő sem volt egy, nem volt egy magas futó őse, de hogy azért egy ilyen zömökebb típusú csávó volt, tehát hogy egy ilyen kicsit ilyen bontógolyószerű figura, lesz még ilyen ebben a klasszban is, és hogy azzal a testalkattal milyen szépen férte a legszűkebb folyosókon. És nekem két Ronelemből abszolút ez jön le, és nagyon nagy bajban vagyok egyébként itt a Penn State futókkal, meg ugye alapvetően a Penn State játékosokkal, mert amit a Drew Ellernél elmondtunk, én nem gondolom azt, hogy valaki, aki ennyire jól néz ki karrierje korai szakaszában, onnan folyamatosan visszafejlődik, az nem gondolom, hogy az ő hibája, főleg nem akkor, hogyha egyébként ez rajta kívül legalább két-három játékosra elmondható ugyanabból a csapatból. Tehát ott valami másnak kell lennie. És én azt gondolom, hogy Ellennek szerintem benne van, hogy jobb NFL karrierje lesz, mint college karrierje. Úgyhogy nem volt egyébként egyáltalán egy rossz egyetemi játékos. Ezt mindenképp szögezzük le vele kapcsolatban.
Hát nem, kevés van, akinek három ilyen jó éve volt. Tehát itt inkább két éves futókról beszélünk.
Igen,
három produktív éve volt egyébként, ez ritka.
Abszolút, és hogy már mondta ezt a Jeremy Hill prokompot, nekem jobban tetszik az, amit ő útvonalfutásban csinál, mint amit Jeremy Hill csinált annó. Mm. Más kérdés, hogy production nincs az elkapói oldalon. Tehát ez egyelőre inkább egy ilyen jóslat, meg egy ilyen megelőlegezett bizalom, de én azt gondolom, hogy használható lesz ő azon a téren is. Tehát kimondottan tetszenek az irányváltásai, amikor a backfieldről fut útvonalat. És tök jól néznek ki, csak nagyon limitáltan láttuk ezt. Emiatt egyelőre nehéz erre fogadni, és talán ezért van ő lentebb nálam, mint a másik Penn State futó, akiről majd talán még lesz szó. De egy még két Ronent egy kimondottan jó játékosnak tartom, akit én azt gondolom, hogy lesz egy NFL csapat, amelyik iszonyú boldog lesz vele, és abszolút meg fogja szolgálni, meg akár túl is teljesíti majd a rookie szerződését.
Igen, tehát nekem is az van felírva az elkapásokhoz, a passzjátékból a bevonáshoz, meg a passzblokkhoz egyébként vele kapcsolatban, hogy nem nagyon kellett megmutatnia, mert nem nagyon volt ilyen szituációkban. Tehát, hogy képzeljük el azt, hogyha tényleg belép az NFL-be, mondjuk olyan helyre kerül, ahol nincs kezdő early down back, és azt elviszi már a rookie évében, és közben fejleszti a passzjátékát, meg a passzblokját, akkor itt második, harmadik évére talán belőle lehet egy igazi kezdőfutó is. Úgyhogy itt még szerintem van olyan potenciál, amit nem láttunk.
Igen, tehát hogy szerintem a passzjátékból azért nem volt bevonva, mert egyszerűen erre volt egy jobb emberük.
Így van. Tehát, de hogy ő is ugyanúgy jól lehetett volna.
Igen, tehát főleg amikor nézzük, mondjuk, nem tudom, láttad előtt a seniorból edzéseken. Abszolút, abszolút jól mozgott ott is. Tehát, hogy szerintem van benne egy kiaknázatlan potenciál.
Abszolút egyetértünk, és hát a következő játékosunk a listán is ilyen, és én nem hiszem, hogy lesz másik lista, ahol ő ennyire lent lesz, mint a mi listánk. Ő Jaderian Price, ugye Jeremiah Love backupja. Ezt a mondatot, amit elmondtunk, hogy van benne potenciál, mert nem láttuk eleget, azt itt is el lehet majd szerintem mondani. De mi az a gondolat, Peti, ami miatt ő nem a második vagy harmadik helyen van, mint a legtöbb listán, hanem igenis nálunk csak a hatodik.
Szerintem itt fontos, itt is, tehát még egy névnél el lehetne mondani, Peti előző adásban Szálló igévével mondott, tehát én őt nem utálom. Tehát, hogy
ez fontos.
Delarian Price egy kimondottan jó prospekt, és itt az fontos megjegyezni, hogy itt iszonyú kevés választja el ezeket a futókat. Gyakorlatilag itt a csapatoknál is szerintem azt gondolom, hogy ezek felcserélhetőek tetszőleges sorrendben. Nekem Price-szal az a problémám, hogy amellett, hogy mondjuk zóna blokkolásban fantasztikusan olvassa a blokkokat, és nagyon szépen vág visszafelé, nekem hiányzik a kreativitás az ő futásaiból, főleg gap blocking játékoknál. Tehát, hogy túl sokszor érzem azt, hogy nagyon sematikusan játszik, és mindig ugyanazokhoz a fegyverekhez nyúl. Nekem egy picit túl sokszor vágja ki ezeket a futásokat a tackle-ökön kívülre. És ezek működnek, működtek a college szinten, az NFL-ben szerintem kevésbé fognak. A másik, hogy ő iszonyúan épít a fizikalitására, de ehhez szerintem nincs meg neki nincsenek meg feltétlenül neki azok az adottságai, amik ahhoz kell, hogy az NFL-ben is ugyanennyire tudjon erre építeni.
Tehát
picit két Ron ellent én ilyen szempontból mondjuk jobban átültethetőnek érzem az ő játékát. De közben egyébként meg tényleg azt mindenképpen fontos megjegyezni, hogy ez nem azt jelenti, hogy a Jadarian Price, hogy nálam ő hatodik, hogy ő egy rossz játékos lenne, ő is egy nagyon jó committee back-nek tartom, aki egy ilyen running back másfél lehet talán az NFL-ben, meg a másik, például nem láttunk tőle se passzjátékban szinte semmit. És megint itt is az van, hogy persze, mert volt rá másik ember, de nála talán kevésbé érzem, hogy megvannak azok a skillek, amik ehhez szükségesek. Tehát amik ellent sokkal inkább bele tudom helyezni egy ilyen szerepkörbe az NFL-ben, addig Price-ról sokkal nehezebben képzelem el. És igazából ezek az okok, tehát hogy ő séma specifikusabb nekem, elkapóként kevésbé működik, és talán a fizikalitása.
Igen, tehát hogy valahogy nem érzem a garanciát. Mint ahogy mondjuk ellennél megvan, vagy lesz ma még olyan, akinek limitált az upside-ja, de a garancia megvan. Price-nak nagy az upside-ja, szerintem, tehát tényleg bárki bemagyarázhatja magának, hogy Jeremiah Love miatt nem mutatott eleget, és bárhol máshol ő lett volna a kezdő, és egyértelműen ő lenne a második számú futója klassznak, mert hogy a limitált lehetőségeivel élt ilyen szinten, csak erre egyelőre nincsen garancia, úgyhogy tényleg itt az a szempont, hogy ki mit szeretne inkább, de Price is tényleg, tehát, hogy a sebesség, a méret, atléta hihetetlenül gyorsul, meg tud indulni, tök jó, meg hát ugye a kick return, tehát, hogy egyre fontosabb a special team is most már, ugye a NFL-ben is, hogy tényleg kirúgások után a csapatok rendre 35-40 yardról el tudnak indulni, ez egy hihetetlen fegyvertény. Aki draftolja Jadarian Price-t, őt berakhatja ebbe a rólba szeptembertől, és ez is már egy sokkal hasznosabb ról az új kick-off szabály óta, mint pár éve volt. Viszont nem láttunk tőle eleget szerintem se a tekülök között, se elkapásokban, se passzblokkban, és szerintem neki elkapásokban sokkal jobbnak kéne lennie majd az NFL-ben ahhoz, hogy fontos szerepe legyen, mint amit eddig láttunk tőle, és erre egyelőre semmilyen garancia nincsen. És itt egy kicsit behoznám a kombányt, hogy számomra csalódás volt a sebessége. Tehát, hogy azt vártam, hogy legalább akkor valami hihetetlen 40 yardot fut. Ez nem történt meg, nem volt rossz, de nem történt meg. És mivel, hogy vannak egyéb hiányosságai, amik tényleg garanciát adhatnának arra, hogy ő a ligában jó lesz, ezért ezt vártam volna, hogy ott robban, de nem robbant, úgyhogy így fel, hogy igazából nem emelkedik ki ebből a csoportból, mint ahogy sokan másoknál.
Én főleg úgy volt ez szerintem bosszantó, hogy a mérlegelésnél egyértelmű volt, hogy ő kisebb súlyjal mérlegelt, mint amivel játszott az egyetemen. És akkor meg végképp azt vártuk, hogy itt akkor majd lehet durrantani a sebességgel. De azt a 40 yardot hozta, és nála szerintem emiatt ez fontos, hogy ő azt hozta, amit a versenysúlyával gondoltunk, hogy hozni fog. Uh-huh. Legalábbis nekem ez volt a meglepő, hogy amikor megláttam, hogy ő mekkora súlyjal mérlegelt, akkor az volt az első gondolatom, hogy oké, akkor egy picit, egy csipet sóval kell kezelni minden számot, amit ő ezután hoz. De hát ugyanazt hozta, amit akkor vártam volna tőle, hogyha nehezebb ennél. Nekem ezért volt ez problémás, hogy vajon tényleg annyira atletikus-e, mint amennyire gondoljuk. És a tép alapján egyébként igen. Tehát, hogy de egy picit elbizonytalanít vele kapcsolatban az, amit a Combine-on láttunk.
Igen, talán ő az egyetlen futó, akit negatívan befolyásolt a Combine. Lesz ma még kettő, akik nem vettek részt, ez is lehet negatív, de ő részt vett, és abban nem volt jó, amiben nagyon vártam tőle. Amúgy minden másban jó volt, csak hogy azt tudtuk amúgy is. Úgyhogy meglátjuk. Na, és akkor az ötödik helyezettünk, és most mindenki mondhatná, hogy a Combine miatt, de nem egyébként, ő már előtte is itt volt a listánkon, Mike Washington az Arkansasról, Matyi kedvenc futója, mert hogy ilyen is van. És nem egy UDFA játékosról van szó, hanem szinte biztos, hogy harmadik, negyedik körben ki fog menni. Ugye Washingtonról azt érdemes tudni, hogy abszolút workhorse szerepben volt az utolsó évben az Arkansasnál, ugye Talon Greennek volt a futója, és annak ellenére, hogy nem értek el csapatszinten jó eredményeket, Washingtonnak a számai abszolút önmagukért beszélnek, úgyhogy nagyon is rendben volt a 2025-ös éve, mondhatjuk is, hogy breakout volt. Ő is rendelkezik ideális méretekkel, mellé megvan a sebessége, és ugye hihetetlen gyors tépen is, és a Combine-on is nagyon atletikus, tehát tényleg egy freak atlétnek is mondhatjuk az alapján, amit a Combine-on csinált. Én úgy látom, hogy a lábmunka rendben van, viszonylag jó a vizsönje is, és egyébként nem is annyira egyszerű levinni, úgyhogy ez is vele kapcsolatban abszolút pozitív, hogy az első kontaktnál nem dől el. A sebessége is megvan, hogy adott esetben hosszú játékokat is hozzon, és mutatott némi pozitívumot elkapásoknál is, de azért az még abszolút nincsen kész. Ami egy kicsit vele kapcsolatban negatívabb, hogy azért vannak eladott labdák, passzblokkolásban egyelőre ő sem az igazi, viszont ő már szerintem az a játékos, aki rendelkezik némi három down potenciállal, Peti, tehát hogyha a passzblokkot rendbe rakja és kicsit futás, vagy kicsit elkapásban még jobb lesz, akkor egyébként ő a megfelelő sémában abszolút egy RB1 lehet, úgyhogy ő már szerintem ez a szint, és kíváncsi vagyok, hogy te mit gondolsz róla.
Hasonló véleménnyel vagyok róla. Egyébként na nála is azt gondolom, hogy a Combine-on látottakat azt egy csipet sóval. Tehát ugye 10-es Relative Athletic Score-t csinált, de nem csinált Agility drilleket. Tehát a 3-count kihagyta, és hirtelen nem jut eszembe, mi a másik. De ugye azokat nem csinálta meg. Ami azért problémás, mert hogy ha gyengeséget fel lehet nála hozni, akkor pont a cutback-ek és azoknak a miensége, amiben gyengébb. Tehát valószínű, hogy ott azért bepirosodott volna nála szépen az a kártya. De nem is feltétlenül van erre neki szüksége. Tehát a játék stílusa az azt gondolom, hogy nem igényli ezt feltétlenül, meg a méretei. Tehát, hogy azért ő egy 6-1 magas, 220 fontos faszi. Hát ő azért inkább erőből oldja meg ezeket a dolgokat, mint kreativitásból és a visszavágásokból. És hogyha beszéltünk a contact balance-ról, akkor ő az első, akiről ma beszélünk, akinél azt mondom, hogy fú, ez igencsak elit. Tehát, hogy azért nála látjuk azt, hogy rendszeresen keresztül fut a picit rosszabb tackle kísérleteken, és iszonyú erővel fejezi be a futásait. Tehát elképesztően fizikális játékos, nagyon jó nézni, és főleg egyenes vonalban mozog, ezt azért adjuk meg, de hogyha egyszer lendületet vesz, akkor onnantól kezdve hát őt borzasztó nehéz a földre vinni, és a végsebessége is abszolút megvan, tehát hogy Persze erre a 4-3-as 40 yardra azért nem számítottam én se, de hogy 4-4 környékén lesz, abban egészen biztos voltam. Hát a tépen egyértelműen ott volt ez a sebesség a brutál fizikalitás mellett. Tehát folyamatosan benne voltak nála is a nagy játékok. És tök fura egyébként, hogy elkapásban nem sokat mutatott az Arkansas-ban, de amikor meg felé ment a labda, akkor azt láttam, hogy nagyon magabiztos a kezeivel, tehát hogy nem body catcher, hanem szépen kinyúl érte, megfogja, és természetes, ösztönös mozdulatnak tűnt számomra. Úgyhogy nekem azzal kapcsolatban nincsenek kétségeim, hogy ő ebben fog fejlődni, és abszolút van benne egy olyan potenciál, hogy persze nem lesz egy Christian McCaffrey, nem is kell neki annak lennie, de hogy egy használható játékos lesz ezen a téren is, ahogy egyébként a passzblokkolásában is azt látom, hogy megvan hozzá az IQ-ja, megvan hozzá az akarat, megvannak hozzá az ösztönök, kell egy running back edző, aki megmutatja neki, hogy ezt, figyelj, ezt így csináld, és akkor jó lesz. Tehát ugyanazt, benne tényleg, ahogy te is mondtad, ő az első, akire azt mondom, hogy igen, ez egy három down-os futó az NFL-ben. Úgyhogy én nagyon izgatott vagyok vele kapcsolatban, és egyébként tudom érteni, hogy Matyinak miért tetszik ennyire. Borzasztó látványos, ahogy játszik. Tehát amit még egyébként tényleg, amit ki kell küszöbölni, azok ugye a fumble-ök, ugye két szezon alatt 7 fumble, az sok, de ez megint az, hogy picit még nyers, és akkor foglalkozzunk ezzel. Adjunk a kezébe egy labdát, és az egész OTA-k meg a training camp alatt mindenhol szorongassa, és random próbálják emberek kijutni a kezéből. Szeptemberre rendben lesz ez.
Tehát ahogy most így megbeszéltük, nem is tudom, hogy miért nincsen még feljebb, mert hogy a legfontosabb trétjei rendben vannak, és minden hibája abszolút javítható, úgyhogy...
Figyelj, nem rajtam
múlott. Előre Mike Washingtonnal. Igen,
a negyedik helyre raktam, Matyinál 6. volt ahhoz képest a kedvence. Meglep.
Igazából tényleg itt, és még a következő 3 név is annyira egyben vannak nálam, hogy nem is tudom, hogy mi fog dönteni, de ez alapján majd nyilván a drafton is, hogy most ki hova megy, inkább az, hogy olyan helyre menjen, ahol el tudom képzelni, hogy fontos szerepe lesz.
Igen.
Na, és akkor... úgy látom, közös kedvencünk John Coleman következik. Nálad egészen a 2. helyen volt, ugye a közös listán pedig 4. A jó öreg Coleman, mit gondolsz róla?
Nálam ő nyilván elsősorban, tehát hogy azért sokszor előjött már itt a passzblokkolás. Szerintem ez a kombájnos nyilatkozata, ez tökéletesen leírta, hogy milyen játékos. Ugye amikor megkérdezték, hogy mit gondol a passzblokkolásról, vagy hogy hogyan, hogy miért tartja fontosnak egy futó esetében, nem tudom, láttad-e a válaszát.
Nem hogy, láttam, de kérlek,
azt mondta, hogy nem fogsz játszani, hogyha nem tudsz puzzle-kolni. Ez ennyire egyszerű. 100 milliót fizetnek az irányítónak, te 2 milliót kapsz, ki a fontosabb. És akkor ez egyébként talán Matyi is tud menni.
Igen, és kimondhatjuk, hogy ő a legjobb puzzle-koló a klasszban, mert szerintem igen.
Szerintem igen, abszolút. És nála is, amit láttuk, ő még inkább ez a bontógolyó felépítésű figura. 5-9 magas, és ilyen 2-20-al mérezkedett talán. Most hirtelen nincs előttem az, hogy pontosan milyen súlya játszott, de egy ilyen nagyon
igen,
kis...
Igen, 2-28 a PFF-nél, de az 5-9-as timmelt.
Igen, tehát hogy egy ilyen tömör, alacsony fickó, és nálam meg egyébként a contact balance, nyilván ez lehet akár az adás szava, a nagyon alacsony súlypont, és a fizikális játék mellett én nagyon szeretem az ő visszavágásait, és ahogy előkészíti őket, ahogy megtalálja a lyukakat a falban, és tényleg az van nála is, hogy amikor picit gyengébb a szerelési kísérlet, akkor azon egyszerűen így keresztül fut. Tehát, hogy mintha mi se történt volna. És ezt a fajta kreativitását, ezt nagyon szeretem. A végsebessége nem extra, de elúzív, abszolút. Tehát, hogyha nem is fog ilyen 75 yardos TD-ket futni, de bármikor benne van egy ilyen 30-40 yardos big play, passzjátékban nekem nagyon tetszett, amit láttam tőle. És nála is megvan az, hogy keményen fejezi be a futásokat, és szerintem ez a kombináció, ez nekem alkalmassá teszi arra, hogy a csapatnak az első számú futója legyen így 2026-ban.
Igen, és annak ellenére, hogy ő úgy van meg tényleg mindenkinek, mint egy heavy powerback, tehát ő sokkal több annál, amit te is mondasz, tehát marha jó döntéseket hoz, mindig megtalálja azt, hogy hol kell megindulni, és igen, valószínűleg 30 yard után utolérik, de kit érdekel, amikor folyamatosan pozitív játékokat hoz, és sokkal jobb elkapásokban annál, mint ami igazából egy powerback kéne, hogy legyen, úgyhogy azért mondom, hogy neki is van egy hihetetlen magas padlója szerintem, hogy egy csapatban igenis fontos szerepe legyen a backfielden, és igen, lehet kezdő. Én hallottam vele kapcsolatban egy tök jó kompot, CJ Anderson, biztos, hogy neked megvan.
Igen, egyébként nem rossz.
Csak az OG NFL fanoknak van, meg ugye a Broncos futója volt sokáig CJ Anderson, meg szerintem más csapatoknál is megfordult, tehát ő is ilyen bontógó jobb felépítés volt, de közben meg olyan gyors tudott lenni néha, hogy nem értetted, hogy már megint hogyan futott egy 30 yardos TD-t. Coleman is lehet ez egyébként, úgyhogy én is nagyon magasan vagyok vele, több Washington meccset nézek a kelleténél, az biztos, mert őket én kifejezetten kedvelem a Penix-es csapat óta, úgyhogy ja, nálam is Coleman abszolút a top 3-nak a része, és magasabban vagyok vele az átlagnál, meg szerintem te is, úgyhogy ebben ki is tudunk egyezni.
Igen, meg az viszont nagyon jó volt a CJ Anderson komp mellett, amit mondtál, hogy egy erőfutó, aki annál sokkal több, tehát hogy iszonyú kreatív ahhoz képest, hogy milyen a játék stílusa amúgy, meg a olyan felépítéséből adódik.
Így van. Na, elérkeztünk a dobogóhoz, és hát egyetlen egy ponton múlott, hogy ki lesz a második és a harmadik, és végül a harmadik lett Emmett Johnson. Talán kicsit meglepetés, hogy nem is az, hogy ő a harmadik, de hogy ki a második. Az lesz majd itt a megmagyarázni való, és akkor most én jövök, ugye?
Azt hiszem, igen.
Örülök, mert inkább majd a Singletonról te beszéljél. Na, Emmett Johnson. Vele én vagyok magasabban, Peti meg alacsonyabban, úgyhogy ez tényleg ideális, hogy így jön ki a bemutatás. Tehát Emmett Johnson az, aki a Nebraska-t gyakorlatilag a hátán cipelte 2025-ben. Nyilván Rájolával a passzjáték se volt rossz, de egy igazi jó kis breakout éve volt 2025-ben Johnsonnak. Majdnem 1500 yardot futott, majdnem 6 yardot átlagolt, 12 TD, és elkapásoknál is az egyik legjobb elkapó futó szerintem a klasszban. Úgyhogy ez is abszolút pozitív vele kapcsolatban. Gyors, elúzív, megvannak a cutback-ek, szerintem kellően türelmes és kellően jó visionnel is rendelkezik ahhoz, hogy viszonylag bármilyen sémában meg tudjon lenni az NFL-ben. És ami kicsit Jamari Taylornál is volt szerintem, hogy ahhoz képest, hogy kicsit undersized, de a contact balance rendben van, ez szerintem nála is elmondható. Tehát nyilván az NFL-ben majd a legjobb védő kellene, nem lesz esélye, de egyébként nem olyan egyszerű őt levinni annak ellenére, hogy nem a legnagyobb. És akkor tényleg, ami elválasztja őt nálam a többiektől, tehát nálam ő egyébként a második, az az, hogy tud rútokat futni, igazán jó kezekkel rendelkezik, és abszolút rendben van elkapásoknál, emellett nagyon jól vigyáz a labdára, úgyhogy én úgy gondolom, hogy ő lehet egy kezdő futó, még ha nem is workhorse, mert nem olyan felépítéssel rendelkezik, de lehet ő a legfontosabb futója egy csapatnak. Kicsit erősebbnek, kicsit fizikálisabbnak kéne lenni, kellene rá még egy kis súly, de ezen kívül, amit nála is fel lehet rólni, az az, hogy a passzblokja az nincsen rendben, azt nála is ugyanúgy rendbe kell rakni, mint másoknál, illetve a kombájnon is kijött, meg talán a tépen is látszik, hogy azért nem a leggyorsabb, tehát abszolút nem feltétlenül az, aki megint visszakanyarodva a 70 yardos TD-ket fogja futni, de ezt már számtalanszor elmondtam, hogy ez engem különösebben nem érdekel, emiatt is tudtam a kombájn után is simán ott hagyni a második helyen Johnsont. Úgyhogy tiéd a szó, Peti, nálad miért van? És jóval lejjebb emelt Johnson a listádon.
Nem, ő a hetedik, de nincs közt, tehát ő is abban a kategóriába esik, az a két Ron Allen és Jadarian Price, tehát ugye utánuk következik nálam. Őket ugyanarra a polcra tenném. Nekem Johnson kapcsán én benne nem látom ezt a három downos futót. Tehát, hogy nincs, megint, és akkor ő volt az, akire azt gondoltam, hogy még illik ez a Peti féle mondat, hogy én őt nem utálom. Ez azért fontos leszögezni. Hogy amit negatívunként mondok róla, az inkább az annak szól, hogy ő miért van az eddig elhangzott nevek mögött. Nekem a fő problémám vele az, hogy őt úgy kezeljük, és jelenleg az ő ára, vagy az ő potenciális draft pozíciója, az olyannak tűnik, hogy ő, mint hogyha ő egy ilyen három downos futó lenne, és egy első számú running back-je egy csapatnak. Szerintem ő nem ez a játékos, szerintem ő a Woody Marks, Tajay Spears, James White, kategóriai játékos, aki nagyobb kárt tud csinálni a passzjátékban, mint a földön. Amellett, hogy alkalmanként ott is tud problémákat okozni, de nekem hiányoznak a méretek, mellé ugye ebből adódóan valamennyire a fizikalitás és a sebesség. Tehát, hogyha ebből a háromból egyik sincs meg, az úgy problémás arra, hogy ő egy igazi első számú futó legyen. Ettől még egy jó játékos, csak azt gondolom, hogy a helyén kell kezelni, és nálam ennek szól ez a hetedik hely, és hogyha valaki azt mondja, hogy kell egy nagyon jó receiving back a csapatban, akkor valószínű, hogy az Emmett Johnson-t mondom először, hogy akkor ő a te embered ebből a klászból. De hogyha valaki azt mondja, hogy nekem kell egy olyan futó, aki mind a három downon bevethető, akkor meg nem őt hoznám fel elsőnek, de még másodiknak sem. Úgyhogy nekem ennek szól, szerintem hiányoznak az ő fizikai adottságai, és amellett, hogy egyébként tetszik a játék, amit elmondtál az egyensúlyáról, a visionjéről, az minden rendben van, és tetszik az a kreativitás, amivel fut, de hogy szerintem ezt az NFL-ben egy meccsen belül viszonylag kevésszer lehet vele megcsináltatni, hogyha igazán hatékony akarsz lenni. Nem erre kell őt használni, mert azt gondolom, hogy a félremenedzselése a snappeknek, meg az ő adottságainak. Úgyhogy talán ezek, amiket fel tudok hozni, de egyébként egy nagyon shifty játékos, akinek abszolút van szerepe egy NFL rosteren.
Tudod, hogy kik jutottak eszembe, miközben így mondtad, az egyiket mondtad is, hogy Woody Marks, a másik pedig, aki eszembe jutott, az Devin Neal. Hogyha a kettőnek a pozitív részeit összegyúrnád, de még az se ad ki egy igazi kezdő futót, mert tavaly, tehát abszolút Devin Neal-lel nagyon magasan voltunk, Marks-szal egyáltalán nem, talán csak nálam volt ott az ilyen negyedik körre.
Azt hiszem, én is negyedik körre raktam Marksot, tehát hogy...
Lehet, csak arról nem beszéltünk közösen, de azt tudom, hogy amikor téma volt, akkor Marksot a többiek annyira nem adták. És ehhez képest ugye Marksnak volt egy... Ahhoz képest, hogy milyen szerepre számítottunk neki az első évében Mixon mögött, így, hogy Mixon nem volt, tök jó éve volt, a Devin Neal meg gyakorlatilag nyilván nem tudsz bust lenni harmadik napos futóként, de hogy semmit nem csinált a ruk évében. Úgyhogy kicsit még meg is fordult az, hogy melyik lett jó végül, meg melyik nem, egy év alapján. De igen, kicsit a Devin Neal-nek a futó stílusa és a Marksnak az elkapásai lehetnek egybe az Emmett Johnson. És ezt én nagyon szeretem, mert én mind a kettőt nagyon szerettem tavaly, de egyébként értem, hogy mit mondasz, hogy miért nem jók. Mert viszont az a tavalyi NFL szezon az inkább azt igazolja, igen, hogy ennek az összegyúrása az még nem egy első számú futó.
Igen, tehát hogy te az a kérdés, hogy mennyire szereted? Második körösen szereted? Hát annyira azért nem. Harmadik körben, negyedik körben szeretted? Ott már igen. Ötödik körben, vagy attól lefelé? Ott már nagyon szerettem. Tehát hogy azért attól függ, hogy hova sorolod, mert mondom, szerintem limitált ő. De abban a limitált szerepben meg nagyon jó lehet, mert kellene ezek a játékosok. Tehát hogy azért nem véletlenül került be nálam is a top 10-be csont nélkül.
Én úgy vagyok ezekkel a játékosokkal, tényleg ezzel a csoporttal, aminek az utolsó tagját majd mindjárt elmondjuk, hogy második kör végén akárki kimegy, akkor attól fog nekem függni, hogy tetszik-e a pick, vagy nem, hogy milyen a landing spot. Harmadik körben mindenki oké, és aki meg a negyedik körben benn van, még azt vigye el bárki, mert steal. Tehát kb. Őket így ebben.
Igen, abszolút, abszolút. Abszolút, nálam is ez a valahogy ez a kategória, ez a nagy kupac, tehát itt hat játékossal benne, utánuk jön ez a jön ez a törés igazából. Meg egyébként még tegnap az a másik, amit talán kifelejtettem, hogy amellett, hogy a jó tulajdonságait soroltuk, hogy például jó a kontaktbalansz, meg alacsony van a súlypontja, hogy emellett viszont fura nekem, hogy misztekölöket jó harcol ki, persze, meg aztán vezette 2025-ben ezt a draft class-t, de talán inkább többet mondani így az egész futóklasszról, meg hogy milyen csapatokból jöttek, milyen lehetőségeik voltak. De hogy azért nem látod azt rajta, hogy ilyen iszonyúan harcolnák ki az elrontott szereléseket, és így pattognának lefelé róla a védők. Azért ő is inkább az a kategória, hogyha jön a kontakt, akkor úgy előre dől, és akkor ott vége van.
Igen, tehát jellemző erre a klasszra, hogy itt 2023-as meg 24-es tépekbe bízunk, tehát hogy
igen,
igazi breakout
igen.
25-je igazából a Mike Washingtonnak volt, meg Johnsonnak. Tehát az összes többi az vagy olyan volt, hogy ugyanolyan volt 25-ben, mint korábban, mondjuk Jeremiah Love, mondjuk már nem lehetett jobb, vagy rosszabb volt, és akkor vagy elfogadjuk az okokat, hogy miért volt rosszabb, vagy pedig azt mondjuk, hogy jó, akkor őt egy polccal lejjebb rakjuk.
Igen, igen.
Na, Peti, Nick Singleton második helyen végzett, hihetetlen, tehát hogy 24-ben is második, tehát 24 után magasan voltunk vele, nem jött ki a draftra, botrányos 25-ös szezon, meg is sérült most a senior bowl-on, a combine-on se vett részt. Ennek ellenére a Fumble Forum listán továbbra is második, nálam hatodik, csak azért mondom, itt az összes többi kollégám úgy gondolja, hogy Singleton szuper, úgyhogy Peti, akkor hallgatlak, hogy mi alapján
nem én vagyok a legnagyobb Singleton fan, azért én ezt a harmadik helyre raktam be, igen.
A harmadik, oké.
Nálam ő megint csak ennek a Penn State jelenségnek az áldozata. Szerintem az ő teljesítménye. És az ő játékára szerintem nagyobb hatással volt a csapat szétesése, mint mondjuk Catron ellenére volt. Azért, mert Singleton kevésbé tudja kikaparni magának a gesztenyét. Ő azért függ attól, neki kellenek a blokkok, de hogyha azok megvannak, akkor meg iszonyú gamebreaker tud lenni. Tehát, hogy akkor a nagy játékokat ilyen futószalagon tudja szállítani, és csak egy pillanatnyi megingás kell a védelemtől, és vége van, és ellépett a Singleton. De erre nem nagyon volt lehetősége 2025-ben a Penn State-ben, és azért nála is azt érzem, hogy ő egy iszonyú jó atléta, de nagyon sajnálom, hogy a Combine-on nem tudott részt venni ugye sérülés miatt, mert szerintem ott kimondottan jól nézett volna ki, és egyébként láttuk ezt, hogy mennyire jó atléta, ugye van ez a azért ilyen általánosságban elfogadott dolog ez, hogy minél hamarabb villant valaki a college-ban, minél fiatalabban, az annál jobb atléta, jobb játékos, mert hát 18 évesen, ha fel tudod venni a versenyt a 21-22 éves figurákkal, akkor azért valószínű, hogy így rendben vagy. És hát Singletonnál ezt láttuk. Tehát neki is a freshman éve volt a legjobb, csak úgy, mint Drew Allardnak annó. És azóta így nem, hogy nem fejlődött semmibe, de hogy így visszafelé fejlődött. Csak közben a tépen meg ott vannak továbbra is azok az adottságai, amik miatt ő egy három downos futó lehet, és nem is akármilyen három downos futó. Tehát, hogy az a freshman évben az valami iszonyatosan jól nézett ki, és ott tényleg nem volt kérdés, hogy itt van a következő elsőkörös running back. Tehát nagyon jó felépítése van, jó méretekkel rendelkezik, van végsebessége, elképesztően robbanékony, erős, képes lenne egyébként misztekölöket kiharcolni, jó az egyensúlya, jók a kezei, útvonalfutásban jó, pazlokkolásban minden adottsága megvan ahhoz, hogy elit legyen, tök jó, csak a játék mentális részében meg megragadott, ahol freshmanként tartott. És ő megint csak annak az iskola példája, hogy valami nagyon nem volt rendben itt a Penn State-ben. Nem fejlődtek a játékosok egész egyszerűen. Mindenki abból élt, hogy milyen fizikai adottságai vannak. És nála nagyon kijött ez, hogy egyszerűen a vision-je az továbbra is hit and miss. Láttuk, hogy néha azért néha olyan lyukakat talál meg, hogy így elhiszed róla, hogy fú, ez elite vision, utána meg egész egyszerűen, mint hogyha vakon lenne. nem türelmes, belerohan a saját falembereibe, tehát hogy azt látom, hogy a játék mentális oldalán kell rajta fejleszteni, de hát egyébként meg elképesztő alapanyag.
Igen, tehát annak ellenére, hogy lejjebb vagyok vele, amiket elmondtál, pozitívumok, azt én is így gondolom. Nagyon jó, hogy végül mondtad a Vision-t, mert szerintem az egyik legrosszabb része az ő játékának, hogy igen, tehát hogyha a fal nem blokkol neki valami egyértelműt, ahol aztán robbanékonyan meg tud indulni, és akkor vége van, tehát abban zseniális, akkor benne nagyon nincs több. Illetve ami még nekem fel van írva vele kapcsolatban, mondjuk, hogy van egy hasonló felépítése, mint a Mike Washingtonnak, de na őt, ha megütik, akkor ennyi volt. Tehát neki szerintem a kontaktbalansza kifejezetten nem jó ahhoz képest, hogy mekkora. Sokkal jobb kéne, hogy legyen. Szerintem sokkal jobb kéne, hogy legyen. Úgyhogy van még hova fejlődni, de egyébként, amiket elmondtál vele kapcsolatban pozitívumok, azok én is egyetértek, talán azért vagyok vele lejjebb, mert viszont amiben nem jó, abban szerintem nagyon nem jó, és a rosszabb, mint amilyen kéne, hogy legyen. És én most jelenleg inkább egy ilyen fördámbeket látok benne, aki néha-néha egy-egy hosszabb játékra majd fel fog jönni Early Down-nál is, de egyelőre ennyi. Aztán majd meglátjuk.
És szerintem egyébként azért jó, hogy egymás után jöttek ők itt az Emmett Johnsonnal, mert hogy itt kijött kettőnk között a nagy eltérés, hogy igen. Én azt látom, hogy Emmett Johnson az limitált a fizikai attribútumai által, miközben egyébként egy sokkal komplettebb játékos jelenleg, egy sokkal kiforrottabb játékos, míg Singleton még mindig nagyon nyers, hiába játszott rengeteget az egyetemen, mindig azt látod, hogy iszonyú nyers, cserébe meg nála a plafon az valahol az egekben van, és nyilván nem a Jeremiah Love szintjén, de nagyon magasan van a plafonja, és én inkább erre fogadnék egy ilyen klaszban, mint mondjuk az Emmett Johnson által nyújtott biztosra. És szerintem tök jó, hogy ők így egymás után jöttek, mert itt kijön a kontraszt.
Igen, csak közben meg azt látjuk, hogy az Emmett Johnsonnak eddig ugye egy igazán jó éve volt, tehát ott tényleg volt egy 2025-ös breakout, erre azért így lehet építeni, hogy akkor ezt még jobbá visszük tovább. Igen, mi Singletonnál tényleg azt mondta, hogy most legjobb indulattal lehozott három ugyanolyan évet, de igazából ez nem így volt. A 2025-ös biztosan a legrosszabb éve volt. 24-ben jó volt, mert az egész csapat jó volt, de én elhiszem neked, hogy 23-ban volt a legjobb, én akkor nem foglalkoztam vele abszolút, úgyhogy ha ez így volt, akkor ennyi év után is még egy nyers tehetségnek mondani valakit, hát hogyha nem lenne ilyen kibaszott jó méretekkel rendelkező atléta, akkor már rég elengedtük volna szerintem.
Igen, tehát hogy akkor nem erről beszélnénk, csak tényleg az a 23-as éve az, amit a Drew Ellernél. Tehát, hogy annyira jó volt, és annyira jó adottságai vannak, hogy egyszerűen nehéz lemondani róla.
Igen. Na, ki lesz az első, Peti, mit mondasz?
Óriási meglepetés, tehát hogy legalább akkora, mint hogy Mendoza volt az első helyezett a QB-knál.
Igen. Jeremiah Love-ról van szó. Nehéz vele kapcsolatban bármi negatívat mondani, mert hogy ő tényleg, lehet, hogyha pozíciós értéket nem nézünk, akkor egyébként a klassz legjobb játékosa. Kicsit hasonló szitu, mint tavaly Ashton Gentry volt, csak szerintem Love még jobb. Meg jobb egyetemen játszott, hétről hétre jobb ellenfelek ellen játszott, úgyhogy kicsit még talán garanciálisabb is, mint egy Genti volt. Tehát ő is abszolút workhorse volt, három parádés év, jók a méretek, jó a sebesség, hihetetlen atléta, a kombájnon is minden drillt végigcsinált, hihetetlen szimpatikus hozzáállása, jó a visionje, jól mozog, jók a cutok, jó döntéseket hoz, hihetetlenül gyorsul, nehéz levinni, elkapásokban is remek, labdára is figyel, jól futja a rútokat, minden oké vele kapcsolatban. Nála is még a passzblokkolás az még fejlesztendő, lehetne találni egy kicsit, nem tudom, erősebb, de ez igazából az ő stílusához nem feltétlen kell. Néha-néha voltak sérülései, ezt azért érdemes megjegyezni, de nem olyan, mint a Leveon Mossnál, hogy emiatt aggódnánk, de azért vannak sérülései. Viszont olyan upside-dal érkezik a ligába, hogy gyakorlatilag már az újonc CV-ben top 10-es futó lehet, hogyha olyan helyre kerül, ahol nem nagyon van vetélytárs, és azonnal 20-25-ször érinti a labdát egy meccsen. És tényleg nagyon meglepne, hogyha ezután az év után és ezután a combine után őt nem vinnék ki a top 10-be. És mondom, hogyha nem egy futóról beszélnénk, akkor lehet azt mondanánk, hogy ő a klassz legjobb játékosa.
Hát még így is lehet, mert ugye szerintem a legjobb játékosok a klasszban Mendozán kívül relatív értéktelen posztokon játszanak.
Hát
vagy
igen,
nem,
igen,
nem a prémium posztokon.
Igen.
De hát Love, hát szavak nincsenek rá, ennyire jó ez az ember. Tehát, hogy ugye a Brett Coleman szokta azt mondani viszonylag gyakran, hogy amikor draft prospekteket nézel, akkor mindig nézd meg elit NFL játékosok tépjét előtte. Hogy lásd, hogy milyen az, amikor valaki tényleg elit NFL játékos. És ő a Chris Johnson-t mondta, hogy megnézte Jeremiah Love előtt, és nem volt kérdés, hogy a Jeremiah Love az ez a kategória. A kedvenc statisztikám vele kapcsolatban az az, hogy az idei draft class-ban ő találkozott a legkevesebb könnyű boxnal a futó kísérleteinek egy harmadában. Ez megint sokat árul, hogy hogyan viszonyultak hozzá az ellenfelek. És amikor 6 vagy annál kevesebb védő volt a boxban, ez 70 kísérlet volt, tehát hogy az egész nagy minta, 9,1 yardot átlagolt futásonként. Amikor a line of scrimmage-en túl volt az első kontakt, 10 yardot átlagolt futásonként. Az elmúlt 10 évben azon futók között, akiknek legalább 100 futó kísérlete volt, ez a legmagasabb szám. Tehát, hogy tényleg elmebeteg, amit csinált, és ez nem a Group of Five-ban, meg az FCS-ben, hanem ezt a legmagasabb szinten a playoffért küzdő Notre Dame-ben. Tehát, hogy azért itt valami egészen elképesztő számok ezek, és a könnyű boxok elleni 9,1 yardja az elmúlt évek top draft prospektjei közül Ashton Gentry volt a legmagasabb, 8. Tehát, hogy egy yarddal felülmúlta. És úgyhogy az Ashton Gentry is kimagaslott, mert az után következő legmagasabb az J.K. Dobbins és Najee Harris volt versenyben 6,9-el. És utána egy kupacba van mindenki. Tehát, hogy egyszerűen szavak nincsenek, hogy mennyire jó játékos Jeremiah Love. És tényleg az, amit a mozgás koordinációja, a spin move-jait, hogyha megnézed. Tehát az egyik kedvenc play-em az volt tőle, amikor egy egyszerű checkdown pass a red zone-ban, és ahhoz, hogy elkapja a labdát, 180 fokot kell egy jobbra fordulnia, majd utána 180 fokot vissza a spin move-ba, hogy a védőt lerázza magáról. És olyan könnyedséggel csinálta ezt meg, mint hogyha tényleg ez lett volna a világ legkönnyebb dolga. És mondjuk lehet, hogy az NFL-ben is a legtöbb futó nem tudná ezt így megoldani. És még a másik. Gyakorlatilag lehozta Jahmyr Gibbs workout számait a Combine-on.
Jahmyr Gibbshez hasonlítják is sokan.
Na jó, csak Jeremiah Love 15 fonttal nehezebb nála.
Hát sokkal jobb prospekt, mint Gibbs volt. Hát Gibbset kiúzta az első körben a Lions, és fogtuk a fejünket.
Igen, persze láttad nála is, hogy oké, gamebreaker lehet. De hát azért nála ott felmerültek a méretbeli problémák. Hát Love-nál nincs ilyen.
Igen,
hát, hogy ránézel, és egy ilyen félisten felépítésű figura. Meg hát tényleg, amit a Combine-on leművelt, tehát ugye amikor lefutott a 40 yardot, akkor így igazából egész nyugodtan hazamehetett volna, és hogyha nem csinál semmit a draftig, akkor is top 10-es pick. De ő végig nyomta az összes Combine drillt, nem is akárhogy. Tehát, hogy nincsen tökéletes prospekt, igen, mert Jeremiah nem tökéletes passzblokkoló. De ilyen munkamorállal felmerül benned, hogy nem fog neki menni az NFL-ben. Meg hogyha ha nincs is tökéletes prospekt, ennél közelebb nagyon nem lehet kerülni ehhez a titulushoz. Tehát szerintem no-brainer, hogy ő a class top 5 legjobb játékosa, de akár azt is meg lehet kockáztatni, hogy ha a pozíciós értéket nem veszik figyelembe, akkor ő a legjobb.
És ahogy nézem a draft ordert, Tudom, hogy mindenki szidná a Jetset, hogyha elvinné második helyen. De azért, mert ők a Jets. De egyébként meg gyakorlatilag az 1-1 után már bárhol ki mehet Jeremiah Love, ahogy nézem. Jó, a Browns nem fogja elvinni a hatodik helyen Judkins mellé, mert minek, de azon kívül amúgy még mindenhol need is és értelme is van, baszki. Nagyon durva.
Igen, igen. Meg tényleg az, hogy meg tudja változtatni az egész offenzedet.
Hát ő ott, ahova ledraftolják, borzalmas csapatok vannak a top 10-ben. Nem mindenki, de azért a legtöbb csapat tényleg most az építkezés elején van. Jeremiah Love lesz a legjobb offenzív játékos a szeptemberben.
Nem kérdés szerintem. És a másik még, tehát, hogy amikor néztük tegnap ezeket a drilleket, ugye vannak ezek a videók, mostában ilyen elég nagyot mennek YouTube-on, a Guess the Secret NFL Player, vagy Secret NBA Player, és társai, amikor rájuk van húzva egy ilyen maszk, egy ilyen fekete ruha, hogy ne látszódjon semmiük, és akkor valakinek ki kell találni. Hát, hogyha csináltunk volna egy ilyen gezdi wide receiver prospektet, vagy egy ilyen kakuk tojást a wide receiver prospektek között, és beraktad volna a Love-ot a wide receiver drillekbe, szerintem senki nem mondta volna meg, hogy ő a running back. Tehát, hogy hamarabb tippeltél volna bármelyik másik elkapóra, mint rá. Olyan tisztán csinálta meg az összes elkapó drillt a futókkal.
Igen. Hát az is nagyon rendben van nála. Jó. Szerintem összességében egész pozitívak voltunk a futókkal kapcsolatban, azt kell, hogy mondjam, Peti.
Igen, szerintem a tavalyi nagyon jó klassz után most egy picit indokolatlanul elhúzzák ezt az ideit.
Igen.
Igen, mert nincsenek benne három down, alig van három downos játékos benne, de használható figurák vannak itt.
Igen, meg az a baj, hogy van egy nagyon kiemelkedő, és utána tényleg nagy a szakadék, viszont higgyétek el, az az 5-6 használható játékos, akiket most itt mondtunk, ők tényleg azok, és igen, lehet, hogy a második körben nem lesz futó, és akkor ott leszünk két kör után, hogy egy valaki ment ki. De a harmadik, negyedik körben szerintem ezek a fiúk be fognak indulni, és érdekesek lesznek landing spot alapján.
Abszolút. És tényleg az, hogy lehet válogatni, hogy mit keresel egy futóban.
Igen, csak senki ne vigyel az Emmett Johnson-t negyedik számú futónak, please, tehát hogy legyen már értelme azoknak a választásoknak, remélem.
Igen.
Remélem, hogy
igen.
Csapatok partnerek lesznek ebben. Peti, neked pedig köszönöm, hogy partner voltál ennek az epizódnak az elkészítésében. Hamarosan jövünk az elkapókkal, én azt már alig várom, mert ott már most töröm a fejemet, hogy ne az legyen, hogy 2,5 órán keresztül beszélünk 20 emberről, mert ott tényleg annyi mindenki van, aki szóra érdemes. És hát köszönjük mindenki. Igen?
Ott az lesz a kérdés, hogy férünk bele abba, hogy 10 játékost hozunk. Tehát,
hát
ott az lesz a
véletlen megint elszámoljuk, és most nem 9 lesz, hanem 14.
Igen, meg fejenként két honorable mention, és akkor megemlítjük majdnem az összes játékost, aki érdemes. Tehát, ugye.
Aki a top 100-ban benne van.
Igen, igen.
Ja, jól van. Köszönjük mindenkinek, aki hallgatott minket. Igyekszünk minél előbb minden poszton végigmenni, de nyilván azért az időnk véges, de haladunk, és tényleg gyertek a Discordra beszélni a prospektekről, meg hát mindjárt indul a Free Agency is. Hadd ne mondjam, hogy mennyi mindent be fog folyásolni a draft szempontjából, az is, hogy a csapatok mit fognak csinálni már a szabadügynök piacon, úgyhogy ez a jó az NFL-ben, hogy az off-season is mindig izgalmas, talán még jobb is, mint amikor a hülye meccseket kell nézni, higgyétek el. És hát mindenkinek további jó pihenést, meg tavaszozást. Sziasztok!
Sziasztok!